Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés mai vasárnapra kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott levelében, az első levélben, az 5. fejezet 16. versétől a következőképpen. Fennállva hallgassuk meg, így ír az apostol: mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a felolvasott ige szakaszból én most arra a két szóra koncentrálok, arról a két szóról szeretnék beszélni, hogy mindenkor örüljetek. Hiszen a mai vasárnapnak ez a neve is, jubiláte, örüljetek. Így, felszólító módban. És akkor az ember vissza is kérdez, hogy jó, örüljünk, de mégis minek? És akkor tudjuk sorolni mindazt, ami úgy elveszi az örömünket. Mert van bőven. Most sorolhatnám én is vég nélkül, hogy milyen ez az élet, milyen ez a mai világ, és így tovább. De vannak azért örömre adó, okot adó dolgok. Azért azt is tudnánk sorolni. Van azért sok minden az életünkben, ami azért úgy meghozza az örömöt. De sajnos azok az okok, ami miatt örülhetünk, meglehetősen mulandóak. Nagyon ingatag az ember öröme, mert ingatag az öröm oka is. Mondok egy-két példát. Egyik asszonytársam panaszkodik az autójára. Azért mondom, hogy asszonytársam, mert hogy én sem nagyon értek az autóhoz. Hála Istennek a férjem mindent rendben tart rajta, nekem csak be kell ülnöm és vezetnem, és hogyha valami baj van, csak szólok neki, intézze. Szóval mi nők nem biztos, hogy szeretünk az autóval bíbelődni, de azért jó, hogy van, tudunk neki örülni. Asszonytársam is mondja, hogy annyit szenvedett már a tömegközlekedéstől, és olyan nehezen jutott be a munkahelyére is, meg egyébként is a gyereket is olyan sok helyre kellett vinni, és annyira szerette volna, hogy legyen saját autója. És hát ugye azért kell rá spórolni, garas-garasra tenni, évekig keményen dolgozni, hogy meglegyen, és olyan autó, ami egy nőnek való, jó is, meg nem túl nagy, be lehet könnyen férni két másik autó közé, és így tovább. Megvan az autó, és megvan a nagy öröm. És akkor ez az öröm ugye tart egy ideig, csak aztán az autó az egy olyan dolog, ami elkezd problémákat okozni. És akkor mondja asszonytárs, hogy hát most már többet kell szerelőhöz járnom az utóbbi években, mint orvoshoz, aztán fejéhez kapott, hogy ja, ezért is hálát kell adni, hogy de jó, hogy nem orvoshoz kell gyakrabban menni. Ez is örömre ad okot. De azért sok bosszúság az, hogy aminek olyan nagyon örülünk, egy jó márkájú, kényelmes autó, az aztán elkezd bosszúságot okozni. Már most ez nem jó szerelőhöz menni vele. Most az nem jó, most megint el kell menni a szerelőhöz. Most éppen egy hete voltam, és megint van valami bosszúság. Szóval valahogy az öröm úgy szétesik, úgy elmúlik. Több a bánat, több a bosszúság vele. Komolyabb dolgoknál is előfordul ez. Elmondja egy idősebb asszony, a lelkésznő: azt sem tudom, hogy a gyerekemnek most örüljek, vagy szomorkodjak rajta. Nagyon nehezen lett, 20 éven keresztül nem lett, mennyit jártam orvoshoz, mennyi kezelés, mennyi utánajárás, mennyi szenvedés, végre megszületett, és milyen nagyon boldogok voltunk. Aztán jött a kamaszkor, még rosszabb volt a felnőttkor. Többet sírtam miatta, mint amennyit örültem annak előtte. Több aggodalmat, mennyi álmatlan átsírt éjszakát, és most az unokáimat sem láthatom, mert a gyereknek olyan a hozzáállása. Több bánatot okoz most már, mint amennyi örömöt. Hát, ilyen is van. Mennyire tudunk örülni a gyermekünknek, hogy megszületik, meg úgy növekedik, meg hogy sikereket ér el, és aztán ez az öröm is úgy valahogy úgy szétesik, elmúlik időnként. Hála Istennek, hogyha olyan családban vagytok, hogy minden rendben van a szülő-gyermek kapcsolatban, és nem kell sírni egymás miatt. Hát hogy is van ez? Örüljetek, örüljetek, de az öröm meg olyan széteső, elmúló dolog. És ahogy gondolkoztam az elmúlt napokban, hogy az öröm vasárnapján mit is mondhatnék el, mit is lehet erről mondani, hogy mindenkor örüljetek, hát van minek? És pénteken, amikor a negyedikesek hittanóráját tartottam, akkor előkerült a kőszikla és a homok példázata, a kősziklára épült ház és homokra épült ház példázata. Nem ez volt a tananyag, hanem valahogy ez így előjött, mint téma, mert hogy szóba került a szülők válása. Hogy hát azért az úgy eléggé, hát ezt szokták mondani a gyerekek, hogy az egyik fő szívbéli fájdalom az ő számukra, hogy nem tudok mindig együtt lenni, hát vagy apával, vagy anyával, csak ritkán tudunk találkozni, ó, csak egy héten, csak egyszer látom. Ez azért úgy lelki sérüléseket okoz a gyerekekbe. És akkor beszélgettünk róla, hogy hát nyilván Istennek van egy akarata, ott van az ő igéje, ő azt akarja, hogy a család egybe maradjon, azt akarja, hogy ne legyen elválás, azt akarja, hogy hűség legyen és szeretet, és így tovább. És akkor úgy jutott eszembe, hogy most akkor a példázatot elolvasom a kősziklára és a homokra épített házról, hogy a gyerekeknek egy kicsit így magyarázzam, hogy az életünket kősziklára kell építeni, mert a kősziklára épült ház az nem dől össze Jézus példázatában, jön az árvíz, jönnek a szelek, jön a vihar, de kősziklára van alapozva, az a ház megmarad. A homokra épült ház az pedig összedől. És az az életünkről szól, hogy az életünket Jézusra, a kősziklára kell alapozni, és az ő szavaira. Azt mondja, aki hallja tőlem ezeket az igéket és cselekszi azokat. Tehát amit ő tanít, amit ő mond, arra kell építeni az életünket. És hogyha Jézusra építünk, meg az ő szavaira építünk, és hogyha őt fogadjuk be, és tőle kérjük a szeretetet, tőle kérjük az erőt a megbocsátáshoz, és a családi élethez is, meg mindenen az égvilágon, akkor ő azt megadja és segít. És hogyha kősziklára épül az életünk, lesznek megpróbáltatások, lesz betegség, lesz gyász, lesz anyagi nehézség. És mondjuk egy gyerek életében mi az a árvíz meg vihar, ami olyan nagyon tönkre tudja őket tenni, előfordulhat, hogy a szüleid elválnak. De nem kell, hogy emiatt összeroppanjon az életed, és ideg összeroppanást kapjál, meg félre menjen az egész életed. Hogyha Jézusra alapozol, akkor ő egybe tud téged tartani, meg tud téged tartani. De ha valaki nem a kősziklára épít, hanem a homokra épít, akkor jönnek a megpróbáltatások, összeroppan, kikészül, tönkre megy. És miközben a gyerekekkel erről beszélgetek, és tudtam, hogy az öröm vasárnapjára készülünk, akkor így jött ez a gondolat, hogy hát az öröm is egy olyan dolog az életünkben, hogy nem mindegy, hogy mire építjük. Ha kősziklára építjük az örömünket, akkor az az öröm igazi és tartós, és megmarad. De hogyha homokra építjük, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy hát olyan mullandó, pár percig tart, vagy egy-két óráig tart, esetleg egy-két napig, de aztán vége az örömnek. Az örömöt is Jézusra, kősziklára kell építeni. Vannak igazi örömre okot adó dolgok, mert az, hogy most van egy jó házunk, vagy van egy jó autónk, hát aztán az elromlik, és gondok vannak vele. Sajnos az emberi kapcsolataink is tönkre mehetnek. Egy barátság, ami sok örömet ad, bármilyen kapcsolat, ami sok örömet ad, aztán tönkre mehet, elmúlhat, elhagyhatnak, cserben hagyhatnak. De vannak igazi örömre okot adó dolgok, maradandó örömre okot adó dolgok. Az, hogy Isten szeret, hogy Jézus eljött értünk, hogy megváltott, hogy meghalt értünk az Úr Jézus, feltámadt és legyőzte a halált, hogy ő nekünk megbocsát, hogy megtisztítja a szívünket minden bűntől, minden gonosztól, hogy bennünket is feltámaszt és örök életet ad. És erre mondja Jézus, amit az oltár előtt olvastam a János evangéliumából, hogy és örömötöket senki el nem veheti. Kedves testvérek, belegondoltatok már? Miért mond ilyet Jézus, hogy is azon a napon nem kérdeztek tőlem semmit? Ezzel végződött az oltár előtti ige szakasz, hogy az örömötöket senki el nem veheti, és azon a napon nem kérdeztek tőlem, mert akkor már minden olyan nagyon rendben lesz. Minden a helyére kerül, minden érthetővé válik, minden tiszta lesz. Érteni fogjuk, hogy mi miért történt az életünkben úgy, ahogy történt. Most ebben a föld életünkben nem értjük, hogy Isten miért engedi meg ezt, miért engedi meg azt. Istennek miért kellett így történni, miért kellett úgy történnie. De lesz egy nap, amikor ott leszünk Isten előtt színről színre látva őt, és hogy helyre kerülnek a dolgok, és olyan érthetővé lesznek, hogy miért úgy alakult, miért kellett annak úgy lennie. És már nem kérdezzük az Urat, hogy ó, Uram, ezt miért engedted meg? Hanem olyan egyértelművé, olyan érthetővé válik, hogy benne voltak azok a dolgok az ő tervébe, és ő mindenből tud jót kihozni, és mindent a javunkra tud fordítani. És az örömötöket senki el nem veheti. Kedves testvérek, bele tudunk ebbe egyáltalán gondolni, hogy egy olyan öröm, ami már nem romlik el, ami már nem ér véget. Isten országa az öröm birodalma is. És ott az öröm már nem fordul át soha bánatba, aggodalomba, bosszúságba. Itt a föld életünkben jönnek az örömöt elvevő dolgok. Nem tudjuk elkerülni. Nem tudjuk elkerülni. Jön a betegség, jönnek anyagi nehézségek, jön gyász. Nem tudjuk elkerülni. Előbb-utóbb meghal valakink, akit nagyon-nagyon-nagyon szeretünk. Nem is gondoltam, hogy az édesapám halála ennyire fog fájni sok évvel a megtörténése után is. Nem tudjuk elkerülni. De ha a kősziklán Jézuson áll az életünk, a kősziklán Jézuson áll az örömünk, akkor megmarad az örökké valóságig. Lehet, hogy bánkódunk, és én nem gondolom, hogy szégyelnünk kell, hogy bánkódunk. Nem gondolom, hogy Isten haragszik ránk azért, mert merészelünk bánkódni, és hogy nem örülünk állandóan minden percbe. Ő együtt érez velünk. Ő együtt érez velünk. Gondoljunk arra, hogy Jézus sírt Lázár sírjánál, mert együtt érzett a gyászolókkal. Tudta, hogy fel fogja támasztani Lázár, mégis sírt, mert együttérzésből sajnálta az ott levő embereket, reménytelenségben levő embereket. Biztos, hogy együtt érez velünk az Úr. Jönnek nagyon-nagyon nehéz dolgok az életünkbe, és abban biztosak lehetünk, hogy ő ott van velünk, együtt érez, teljesen mellettünk áll, őre számíthatunk, őre építhetünk, de miközben megvan ez a bánkódásunk dolgok miatt, a szív legmélyén ott lehet az az öröm, hogy de jó, hogy Jézushoz tartozom. De jó, hogy bármilyen itt a földi élet, van egy örökké tartó élet Jézus által. De jó, hogy Jézus helyet készített nekem a mennyben, hiszen meghalt értem, hogy megváltson, hogy megtisztítson. De jó, hogy ott már minden örökre jó lesz. De jó, hogy van örök élet. Én azt gondolom, hogy azt a szívbéli nagy örömöt, ami nem múlik el, az adja meg, hogyha tudunk reménykedni és tudunk hinni az örök életben, a mennyországban. Egy hittanos apuka esete jutott eszembe, aki nagy ateista volt, azt mondta, hogy nincs Isten, meg az, hogy most halálból feltámadni, hát ez nevetséges, hogy a hívők ebben hisznek. Mindazáltal a gyerekeit beiratta a hittanra, mert hogy az alapvető műveltséghez hozzátartozik a Biblia ismerete. Aztán én nem tudom, hogy a családban hogy voltak a dolgok, gondolom, hogy a gyerekek beszélgettek otthon arról, hogy miről van szó a hittanórán, de apuka eljutott odáig, hogy kérte, hogy Tartsunk neki felnőtt hittant, mert hallott erről a lehetőségről, hogy van felnőttek számára is hittan. Hát ő ugyan nem hisz, de szeretné megismerni, hogy mit tanít a Biblia, meg mi evangélikusok mégis mit hiszünk erről az egészről. És nem tudom, hogy történt, mi történt, hogy mi történt a szívébe változás, de egyszer csak elkezdett hinni. De amikor utána aztán beszélgettünk róla, hogy mint, akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen az győzte meg őt, hogy ő, mint ateista is hisz abban, hogy élettelen dolgokból állt elő az élet. És hogy ő addig nem is gondolt arra, hogy hát mi keresztények azt mondjuk, hogy Isten a halálból feltámaszt, Isten a halálból visszahoz valakit és életet ad. Nem is gondolt arra, hogy de hát az sokkal nagyobb csoda, hogy az élettelen anyagból előáll az élet. Hát hogyha ő azt elhiszi, hogy az élettelen anyagból előáll az élet, hát akkor miért nem hiszi azt el, hogy az Istennek lehetséges feltámasztani és örök életet adni valakinek? És valahogy, ahogy ezeken a dolgokon gondolkodott, úgy jutott el odáig, hogy hát talán mégis van feltámadás, mégis van örök élet, és valahogy így született meg benne az Istenben való hit, és aztán eljutott a Jézusban, a megváltásban való hitre is. Na és amiért ezt az egész példát elmondtam, hogy ő mesélte el, hogy nagyon mélyen depressziós volt, szenvedett fiatal korától kezdve tőle. Nem tudott örülni, a családja is szenvedett attól, hogy apának mindig rossz kedve van, semmi nem tetszik neki, ő mindig rosszul van. És azt mondja, amikor elkezdett hinni, amikor megszületett a szívébe ez a hit, hogy van Isten, és hogy szeret az Isten, és hogy Jézus a megváltó, és általa van örök élet, hogy akkor elmúlt a depresszió, és megjött az öröm. Mert hogy tulajdonképpen ő vizsgálgatta így a saját lelkét, hogy igazából az okozta benne ezt a mély bánatot, ami teljesen lehúzta őt, hogy olyan értelmetlennek tűnt, hogy jó, kínlódunk itt a földön, aztán meg semmi. Akkor minek? Akkor mi értelme van? És amikor megszületett benne ez a hit, hogy de hát igaz, hogy kínlódunk itt a földön, de utána van valami jobb, mert az Isten mindenható, és az Isten szeret, és van neki egy birodalma, a szeretet birodalma, az öröm birodalma, és hogy Jézus azért jött el, hogy megváltson, hogy ott nekünk helyünk legyen, az örök örömben, az örök szeretetben. Na ez meghozta a földi örömöt is, hogy hát akkor érdemes kínlódni. Akkor megmondtam, ember küzdés bízva bízzál, jut eszembe az idézet, hogy akkor akármilyen nehéz is, de érdemes végig kínlódni ezt a földi életet, és érdemes hinni, és érdemes Jézust követni, és érdemes Istent szolgálni, mert lesz egy olyan öröm, ami örökké tart, és ahol nagyon jó lesz, és ott már semmi nem fogja elrontani, nem fog már szétesni, nem fog már semmivé lenni, nem teszik tönkre azt az örömet a bosszúságok és a bánat. Azt az örömöt senki el nem veheti, ezt mondja az Úr Jézus. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te megszerezted számunkra ezt az örömöt. Mi elég sok rosszat teszünk, hogy távol kerüljünk a Teremtő Istentől, de Te nem nézted azt el, hogy az örök szomorúságba kerüljünk, hanem eljöttél, hogy megválts. Köszönjük, Úr Jézus, hogy megtetted ezt értünk, hogy Te megbocsátasz, megtisztítasz, hitet ajándékozol a szívünkbe, a Te szent lelkedet adod, hogy egyre inkább tudjunk benned hinni és Téged követni. És köszönjük azt, hogy lehet reménységünk ebbe az örök örömbe, és amikor Te azt mondod az igében, hogy örüljetek, akkor Te nem egy lehetetlenséget kívánsz, hanem meg is adod nekünk azt a hitet, azt a reményt, ami örömre ad okot. Uram, segíts nekünk abban, hogy valóban tudjunk benned bízni, és valóban tudjunk a Te utadon járni. Amen.